Mária sehogy se akart belemenni. Erre szidalma következtek, újabb kísérlet, de hiába. Otthon következett a szigorított tanrend, amelyet Mária testén kék foltok jeleztek, így került végre Mária is az utcára. Őre egy Berci nevű fiú vigyázott, mi alatt Józsi most már személyesen szállt bele a szökevények utáni nyomozásba. Hamarosan eredményes lett, Józsi megtudta, hogy Éva és Vere egy Szövetség utcai lakásban rejtőzködnek, ahonnan még nappal sem mernek távozni. Azonnal értük ment, egy taxival kirángatta a házból mind a kettőt, és bekényszerítette a ház előtt váró kocsiba. Hazavitte őket megfelelő módon, és eszközzel helyreállította a megsértett fegyelmet. Másnap Mária szökött meg, de Józsi értement és visszavitte. Közben megbetegedett, de hiába volt minden panaszkodása. Józsi veréssel kényszerítette, hogy folytassa az utcai munkát. A mutter is bíztatta, nem tudott helyzetén segíteni, mikor végre Józsi látta, hogy Mária betegsége miatt képtelen már tovább dolgozni. Dezső nevű vigyázója útján felhívta rá egy rendőr figyelmét, aki aztán előállította. Mária bosszút állt, a rendőrségen mindent elmondott, és így pattant ki laboráns Józsi és öt menyasszonyának ügye. Kisvörös figyelmeztetett, hogy itt az ideje, hogy mi is menjünk a hék eloszlását megnézni, mintha csak egy idegen vezető mondta volna. Most pedig megnézzük a zenés őrségváltást. Ez a dolog különösen érdekelt, most láthattam igazán, hogyan figyeli az alvilág a detektíveket. Az eloszlás a technológia épületének háta mögött játszódott le. Oda jöttek össze 8 az erkölcsrendészetről. Egy kapu alá húzódtak vissza, mi alatt a sarkokon mindenfelé ott álltak a figyelők. A Népszínház utcánál 2 kerékpáros állt a járda mellett a szokásos menetkész helyzetben. Fél lábuk a pedálon, a másik a járda szélén. Tanácsomra a 3. házba lévő kocsmába mentünk, Kisvörös az ilyen észszerű megoldás sohasem ellenezte. Ma megyeri nap van, mondta benfentesen, minden másnap ő jön ki. Ennél mindig többen vagyunk, mert nagyon fineszesen csinálja, elmegy szépen a Népszínház utcához. Ott felül 2-3 emberrel a villamosra, mint a lefelé menne a Franzstadtba. Aztán a Rákóczi térnél hirtelen visszafordulnak, most már ismerjük ezt a trükköt, azért is vannak ott a kerékpárosok. Ezek elkísérik őket, és leadják a drótot a placra, ha visszafordul. A Kertész utcaiak még az autót se sajnálják. Most mozgolódás kezdődött a kocsmában, akik az ajtóban álltak, megszólaltak. Mennek a hék. Erre kisiettünk mi is. Az őrjáratok már elindultak, 2 a Népszínház utca felé tartottak, 2 az Akteleki utca sarkán, kikanyarodtak a Rákóczi útra, 2 a Csokonai utca felé indultak, 2 pedig Megyerivel a körút felé fordultak. Menjünk csak vissza a kocsmába, mert nem tetszik nekem ma ez a Megyeri. Ez új figura lesz. 5 perc múlva már beszaladt egy fiú a kocsmába. Megyeriek bekerítenek, pucolás. Maradj helyben, nyomott vissza Kisvörös. Rendelj még egy spritzert, ha most kilógsz, lebuktatnak. Az eseményeket később állítottam össze a sok egymással ellentétes előadásból. Megyeri is kísérete a Rökszilárd utcába fordult be, onnan egy átjáróházon át a körútra tett egy szárny mozdulatot, majd a Népszínház utcán át, ismét hirtelen a Csokonai utcánál termett, és a Rákóczi útig nyomult előre. Ott hirtelen visszafordult, és rávetette magát arra a 3 figyelőre, akik nyomon követték. A figyelők közül 2 menekülés közben a technológia mögé kanyarodott, egy pedig az Akteleki utcába futott, a menekülők útját mindkét irányban elzárták, és mindenfelől összefutottak a detektívek. A hajszában még egy 4. áldozat is esett. Megyeriék előttünk vezették el őket a kapitányságra. Mindezek után kértem Kisvöröst hozzon össze Velkarcsi bácsival, akit ma már 2 is volt szerencsém látni. Karcsi bácsi az Akáca utcában tartott fent titkos találta helyet, ugyanabban a házban még 2 másik hasonló vállalat működött. A ház szerepéről a rendőrség is tudomást szerzett, gyakori razziák nehezítették meg a 3 vállalat fejlődését. A vállalkozók persze igyekeztek védekezni a rendőrség túlkapásai ellen, figyelőket állítottak fel a ház körül, a körúton, a Dohány és Veselényi utcában. Ellenőrizték a detektívek mozgását, különféle ürügyekkel kémeket küldtek ki, akik kiszimatolták, hogy nincs-e változás a detektívek állományában, kit helyeztek el, ki jött helyette, milyen ember, merre lakik, mikor szokott járni kávéházban, nincs-e beteg közöttük, nem vitte el még az ördög a rettegett megyerit, főleg pedig azt, hogy mikor készül nagyobb razzia. A nők, akik a vállalatok állandó kliensei voltak, naponta egy-egy pengőt fizettek a figyelők javadalmazására. Akik természetesen nem csak a detektíveket figyelték, hanem a nőket is. Ha valaki közülük megpróbált kibújni az áldozatkészség alól, azt szóval és tettel eltanácsolták arról a környékről. A házmester szorosan együttműködött a létérdekükben veszélyeztetett vállalkozókkal. A házmester nagyobb forgalom idején maga is kiállt a kapuba, és figyelemmel kísérte a házba jövőket. Így folyt az élet az Akácfa utcai házban, senki se csodálkozhat, hogy ennyi zaklatás mellett még a legszolidabb vállalat is meginog. Egy alkalommal, amikor Kacsi bácsi a Mosonyi utcában raboskodott, a feleségét meglepték a detektívek. Éppen a legrosszabbkor, mert a lakás vendégekkel volt tele az asszony, ez egyszer alkalmazni akarta az elvet, az én házam, az én váram, és nem engedte be a detektíveket. De azok csak nem tágítottak a lakás elől, várták, mikor unja meg az asszony az ostromot. A lakás előtt egymást váltották a detektívek, mi alatt bent szorongtak, a bent rekedtek. Teljes 24 óráig tartott az ostrom, az asszony az utcai ablakból kosarat engedett le, és úgy húzta fel az élelmet. Kint az utcán a brancsbeliek tömege leste éjjel-nappal mi lesz, talán még most is tartana az ostrom, ha váratlanul meg nem adja magát a vár. Az ember azt hihetné, hogy ezek után az Akácfa utcai házban minden csendes lett, tévedés. A helyzet az én ott jártamkor az volt. Karcsi bácsi felmondta a lakást, és gondoskodott arról, hogy ezt az erkölcsrendészeten megtudják. Nagyobb óvatosságból ő maga névtelen levélben is bejelentette. A valóságban azonban a lakás most is az övé, ő fizeti a lakbért, és ott tart egy megbízottat, akinek a nevén áll a lakás, és vele naponta leszámol. Ha baj van, a megbízott felel érte. Mindez Kisvörös és Karcsi bácsi mondta el, elmagyarázta azt az újítást is, amelyet lebukása után vezetett be ő is, a többi szakma bele is. Ennek az a lényege, hogy a földszinten a ház külső falán egy kiugró play eresz alatt egy eldugott csengőgomb van, hasonlóképpen a házmester lakásban és a kapu alatt is. A gombról drót vezet a lakásban levő riasztó csengőhöz. Ha ez megszólal, eloltanak minden világosságot, és kívülről ráteszik az ajtóra a lakatot. Bárki jön, láthatja, hogy nincs senki otthon. Hogyan? Lepődtem meg, hogyan lakatolhatják be kívülről az ajtót, mikor bent maradnak? Ide nézzen, fiatalember, és tanuljon, mondta diadalmasan Karcsi bácsi. Az ajtón itt van a kilincs mellett ez a kis ablak. Ha ezt kinyitom, kinyúlhatok rajta, és a két szegre ráakasztom a lakatot. Látja, be is zárom az ablakocskát be, és kész. Ezt hívják önlakatolásnak, hogy össze ne tévessze más hasonló kifejezéssel. Karcsi bácsinál ismerkedtem meg a kis szőke Olgával, aki elpanaszolt a baját Kisvörösnek. Olgának volt egy fiúja, bizonyos Léder Sándor, aki Olgával nagyon csúnyán bánt. Nem elégedett meg azzal a keresettel, amit minden este elvett hölgyétől, hanem egyre nagyobb buzgalomra serkentette, ami rendszerint az éjfél utáni órákban valamelyik mellékutcában zajlott le. Történetesen Olgában volt egy kevés ellenszegülési hajlam, és ennek lehet tulajdonítani, hogy az elmúlt hetekben egy ilyen alkalommal olyan hangosan kelt ki a körúton Léder Sándor terrori ellen, hogy a véletlenül arra járó rendőr is beavatkozott, és botrányos verekedés miatt mindkettőjüket bevitte a kapitányságra. Ott Olga elmondta a való tényeket, és Sándor a toloncházba került, itt kezdődött a baj. A többi fiú ugyanis elhatározta, hogy Sándor miatt bosszút áll Olgán. Napok óta nem volt a lánynak se nappala, se éjjele. Ahol csak megfordult, utcában, büfében, mindenütt csak fenyegetést hallott és látott maga körül. Egy barátnője elárult, hogy a fiúk összegyűjtöttek egymás között 10 pengőt, azon egy papírpénzt szereztek, és annak a számát mindegyik feljegyezte. A cél az, hogy egyszer ezt a pénzt Olga retiküljébe csempészszék, és aztán valaki lármát csapjon, hogy meglopták, rendőrt hívjon, és Olgát lopás miatt lebuktassák. Azóta szegény lány alig mer szóba állni valakivel, fiatalemberrel egyáltalán nem, és folyton a retiküljét nézi, nem lopták-e bele a feljegyzett számú pénzjegyet. Jellemző kisvörös rövid, de velős tanácsa. Menj be, Sándor, az a toloncházba, vigyél neki önkosztra pénzt, és békülj ki vele, de még holnap. És a lány szót fogadott. Alvilági tanácsosom azt ajánlotta, menjünk a Dohány utcába Katónénihez, ahová Szeles Janék járnak. Az a ház, ahol Katónéni lakott, egyik a leghírhettebbeknek az egész környéken. Katónéni hatalmas kövér asszony, félelmes duplatokával, együtt él egy sötét arcú emberrel, aki azzal dicsekszik, hogy már 12 évet ült emberölésért. Az Alsóerdősor utca sarkán egy kocsma előtt áldogált Szeles Jani egy barátjával, és a szemben lévő ház emeletét figyelte, alig voltunk ott néhány percig. Az egyik első emeleti sötét ablak kinyílt, egy kövér nő hajolt ki, és szó nélkül széles mozdulattal intett Janinak. Valami balhé van, súgta, kisvörös, vigyázz. Szeles Jani meglökte a barátját, és mindketten gyors léptekkel bementek a házba, futólépésben föl az emeletre. Úgy látszik, idomítás lesz, felmehetünk utánuk. Amikor odaértünk, Szeles Jani, a barátja és egy sötét arcú, himlőhelyes, bőrsapkás, bőrkabátos alak éppen elállta az útját egy kifelé igyekvő, jól öltözött férfinak. Feltűnő, lágyvonású, fehér arcú férfi volt, vastag keretű szemüveggel, kezében sárga szarvasbőrkesztyű, a három széles vállú elszánt alak és a párnás arcú között nagyon is szembetűnő volt az ellentét. Katonéni magyarázott valamit Szeleséknek, csak ennyit hallottam még. Megmondtam neki, hogy nem kaphatja vissza. A férfi bátrabb volt, mint gondoltam volna. Úgy látszik, nem félt, mint a legtöbb férfi, a botránytól, rendőrtől, és az ezzel járó újságcikktől. Kiabálni kezdett. Az nem úgy van, legalább a felét adja vissza. Világos volt, hogy pénzről van szó. Széles most kihúzta magát, mellét kidüllesztette, előre lépett, és színlelt felháborodás hangján rászólt. Nem szégyeli magát, maga egy úri ember, maga egy tróger, egy ilyen ártatlan kislányt felcsal ide, és még erőszakoskodni mer, hordja el magát, amíg jól megy a dolga. Kikérem magamnak, hívjanak rendőrt. Úgy. Rendőrt akar. Nem esze neked rendőrt, te csavargó. A nővéremet akartad elcsábítani, és még zsarolsz? Ezzel lesújtotta a jól táplált arcra, hogy a szemüveg leesett a földre. A járre Jani barátja és a sötét arcú belerúgtak a földre hajló alakba. Ahogy megcsúszott és elesett, láthatóvá lett a háttérben a matrózblúzos kislány, amint ajkait a legnagyobb lelki nyugalommal rúzsozta. Alig egy óra múlva volt szerencsém megint Szeles Jani barátjával találkozni, mégpedig annak az Alsóerdősor utcai háznak a kapuja alatt, amelyikben Bözsi néni hirdette lakását. Kisvöröstől kérdeztem meg, hogy ki az az alak, aki lent várakozik. Ez egy nagy braista, világosított fel Kisvörös. Kerinek hívják, mi ez? Szelessel voltak Vácon, most egy galibaiben dolgoznak. Mi dolga van? Biztos fent van a mennyasszony a Bözsi néninél. Őt várja. Olyan fiú, aki a kapu alatt meglesi a palit, mikor lejön, felelősségre vonja, hogy merte elcsalni a mennyasszonyát, és kivág belőle 1-2 pengőt. Mialatt beszélgettünk, rendőrt láttunk közeledni felénk egy férfi társaságában. Kisvörös rögtön kész volt megállapításával. Logjunk át a másik oldalra, ezek ide jönnek. Ha a zsernyák a járdán megy, akkor valami baj van. Mint mindig, Kisvörösnek most is igaza lett. A rendőr csak ugyan Bözsi néni házába fordult be a férfival. Keri nem jött ki, hová lehetett. Bent. Már 20 perc telt el azóta, hogy a rendőr bement a házba, lassan kíváncsi tömeg gyülekezett össze a ház előtt, volt, aki óvatosan a túlsó járdán maradt, volt, aki bement utánuk a házba, a legtöbb ott csoportosult a kapu körül. Már is hallatszott egy-egy hang a tömegből, hogy nem kell hagyni, ne engedjék elvinni. Végre a kapuba megjelent a rendőr alakja, karjánál fogva vezetett egy szőke magas lányt. Tyű, nagy zré lesz, súgta kisvörös a fülembe ez a nő a keréjé. Ebben a pillanatban minden figyelmem a kapura irányult, meglepődve láttam, hogy alig tűnt fel a lányok.